Kedves testvérek, nem azért hoztuk be ide a fényt, hogy elrejtsük, hiszen a fény arra való, hogy gyertyatartóra tegyék, és világítson a háznak, elsősorban nekünk, akik Krisztusból akarunk élni, de ez a fény nem a miénk, Krisztus nem a miénk, Krisztus mindenkié. A feladatunk az, hogy ezt a fényt kivigyük az emberek közé, hogy oszoljon a sötétség.
Én már ujjongjon a mennyben az angyalok kórusa, és ujjongjanak az Isten körül szolgáló égi szellemek.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Ezt mondták egymásnak. Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől? De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket. Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek és mondjátok meg tanítványainak és Péternek. Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek. Ezek az evangélium igéi.
Áldott éljen Krisztus!
Kedves testvérek! Az egyik napilapunk címlapján nagy betűkkel a következőt olvashatjuk. Keresztúton a világ. Sajátos ez a hír egyáltalán. Valójában ennek a kifejtésével nem találkozunk az újságban. Egy biztos, Federico Cantalamessa atya, egy kapucinus szerzetes, a Szentatyának a fölkérésére tegnap, nagypénteken, Rómában, a Szent Péter Bazilikában arról beszélt, hogy keresztények százezreit üldözik el a szülőhelyükről, százezreket ölnek meg, talán ezekre az atrocitásokra gondolnak, amikor egy ilyen üzenettel állnak elő keresztúton a világ. Csak hogy ez nem a világ keresztútja. Ez a keresztények keresztútja. Arról nincs szó, hogy mit jelent, hogy a világ van keresztúton. Hiszen a keresztút a halálba vezet. És mire megyünk azzal, ha a világ a halálba zuhan? És mi van utána? Hiszen ez a világ, amely állítólag keresztúton van, nem hisz az Istenben. Márpedig a folytatás csak Istennel lehetséges. És arról nem is beszélve, hogy keresztutat Jézus járt, az a Jézus, aki Istennel járt ezen a keresztúton, és aki az Isten akaratát tette magáévá, és amikor az útjának a végére ért, akkor azt mondotta, beteljesedett. Beteljesedett a mű, hiszen ő pontosan ezért jött erre a világra, hogy valamiképpen megtanítson bennünket arra, hogy hogyan kell járni a keresztúton együtt Istennel. Mert keresztút az élet, és Jézus pontosan azt tanítja nekünk, hogy csak úgy tudjuk megőrizni önmagunkat ezen az úton, ha Istennel együtt megyünk. És persze ezen az úton nagyon sokat tehetünk egymásért, de a döntő ajánlás az, amit Jézus tesz, Atyám, kezedbe ajánlom az életemet. Egyszerűen azért teszi ezt az ajánlást Jézus, Mert tudja azt, hogy az Isten kezében van az élet. Na, ha egyáltalán ezen a kérdésen elgondolkodunk ezen a mai napon, ugyan már hagyjuk magunk mögött ilyen értelemben a keresztet, tegnap elmélkedtünk a keresztnek az üzenetéről, ma nagy szombat van, és húsvét ünnepére készülünk, az életre készülünk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ébernek kell lennünk akkor, amikor ilyen hangzatos dolgokkal találkozunk, akár újságokban, akár rádióban, akár televízióban, mert erről a titokról csak a hit erejével és erejében lehet egyáltalán beszélni. Mert mi a feltámadás? A feltámadás azt jelenti, hogy mi, akik uton járó lények vagyunk, akár nevezhetjük ezt az utat keresztútnak, azt ismerjük fel Jézus tanításában, hogy ennek a földi életnek nem csupán emberi dimenziója van. És a kérdés itt fordul meg. Hiszen ha mi a föltámadásról csak úgy tudunk gondolkodni, hogy egyszer majd jön a vég, aztán valami utána, akkor elvétettük. A feltámadás üzenete pontosan ezt jelenti, hogy isteni dimenzióban nézhetjük az életünket, gondolkodhatunk az életünkről. Az elgondolkodtató, hogy ez a világ, amelyben élünk, az isteni dimenziót egyszerűen kivonta. Csupán emberi dimenzióban gondolkodik, és ez a mindennapok nyelvén azt jelenti, hogy a világ beállt a fogyasztásra. Az isteni dimenzió nélküli világ fogyaszt. Ha keményebben fogalmazok, akkor azt mondhatom, tenyész életet él. Igen, ez a halálba vezet. A feltámadás hite pontosan azt jelenti, hogy Jézus Krisztus bennünket, akik Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, meg akar ajándékozni ezzel a felismeréssel, hogy mi Istenhez tartozunk. És ez egy másik dimenzió. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az ember önmaga fölé nőhet. És valójában ez az egyetlen lehetőségünk. Ha ezt elvetjük, akkor egyszerűen aláhullunk. Tegnap az elmélkedésben pont csak egy mondattal említettem, 1000 lépés előre egyetlen lépés sem jelent fölfelé. Hát rohanunk előre, büszkék vagyunk mindarra, amit produkálunk, azt hisszük, hogy a technika, a fejlődés, a haladás az életünk értelme. Ez fontos lehet. De az ember életének van egy másik dimenziója. És pontosan ezeken a kérdéseken gondolkodtam akkor, amikor ezt a húsvéti üzenetet megfogalmaztam magamnak is, meg azoknak is, akikre rábíztam ezt az üzenetet, amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztam, hogy mit is tudunk mi kezdeni Krisztus szeretet törvényével. Mert végeredményben erről van szó. hogyan tudunk mi kiemelkedni csupán a tenyész világból? Hogyan tudunk kiemelkedni ebből a mentalitásból, gondolkodásból, hogy azt gondoljuk, mert ránk bízta az Isten a földet, akkor azt tehetünk vele, amit akarunk. Kizsigerelhetjük, kifoszthatjuk, gondolkodhatunk ilyen szűklátókörűen, mintha azt terveznénk, hogy utánunk nem jön már senki. Jézus pontosan ebből a gondolkodásból akar kibontani bennünket, no meg abból, hogy többre tartsuk magunkat annál, mint hogy csak eszünk, meg szeretkezünk. Mert végeredményben a tenyész élet ezt jelenti, talán egy kicsit még ezzel is óvatosnak kell lenni, hiszen lassan az emberek egyre többet beszélnek arról, hogy milyen fontos az, hogy mit eszünk meg. És hát szinte arról már nem ismernek beszélni, hogy a mi kapcsolatainknak mi az értelme és célja. Mintha csak azért teremtett volna az Isten férfit meg nőt, hogy szeretkezhessenek. Miközben elfelejtettük azt, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Töltsétek be a földet. Az élet a megszületett gyerekeinkben jelenik meg a földön. Jézus ki akar bennünket emelni ebből a nagyon földre néző emberi világból. És bizony itt kell elgondolkodni azon, hogy mit tettünk Jézus szeretett törvényével, mi az? Mi Jézus szeretett törvénye? Pontosan az, ami a feltámadás titkát bontja ki a számunkra. Jézus, amikor elkezdi a tanító útját, akkor azt mondja, nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt és a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem beteljesíteni. No, kedves jó testvérek, erről van szó, ezen kell elgondolkodnunk, mert az isteni dimenzió pontosan erre szólít fel bennünket, mit jelent beteljesíteni Jézus szeretett törvényét. Sajnos az az érzésem, hogy mi ezt a szeretett törvényt elvittük ilyen gyenge, réveteg, emberi világba. Ebben a húsvéti üzenetben azt a tanulságos szellemi találkozást idéztem, amit egy könyv olvasása jelentett a számomra, és ez a könyv arról szól, hogy egy rabbi Jézussal beszélget. Ez egy jó szándékú valaki, aki tiszteli a keresztények hitét, érdekli is, és ő hívő zsidó. És ilyen lelki-szellemi párbeszéd ez az egész könyv, és a végén, amikor befejeződik ez a párbeszéd, akkor a rabbi nagy tisztelettel elköszön Jézustól, és azt mondja, bár békében és szeretetben köszönnek el egymástól, de ő marad az örök Izraelnél. Rendben van. Mi meg maradunk az örök Jézusnál. És miért? Mert pontosan ebben a könyvben van egy nagyon izgalmas rész, a rabbi és Jézus beszélgetésében, a rabbi a kérdező, rabbi a válaszoló is, és a törvény beteljesítéséről van szó, hiszen azt mondja a Szentírás is, hogy nem szabad elvenni egy vesszőcskét sem a törvényből, és nem szabad hozzáadni semmit ehhez a törvényhez. És akkor fölteszi a kérdést, ezt az izgalmas kérdést, hogy Jézus és én mit vettünk el a törvényből? És akkor nagyon egyszerűen válaszol, semmit. És folytatja. És mit adtam hozzá én a törvényhez? Rabbi válaszol, semmit. Nagyon rendben lévő. És mit adott hozzá Jézus? Önmagát. Kedves jó testvérek, itt van a kulcs. Jézus szeretett törvénye csak akkor tud érvényesülni ebben a világban, ha az ember odaadja önmagát. Különben ez a világ egyszerűen maga alá temet bennünket. Mit jelent ez? Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az ember az isteni dimenzióknak megfelelően magára nézve kötelezőnek tartja az önkorlátozást. Ugyanakkor, és ez a másik nagyon lényeges igazság, hogy tudomásul veszi az ember, hogy közösségi lény, egy közösségben helye van, amely közösségben feladatai vannak, kötelezettségei vannak, mert ezáltal születik meg a közösség, az emberi kapcsolat. Ha talán a mai világ történéseire figyelek, akkor azt mondanám, az ember el kell, hogy jusson odáig, hogy a közösségben léte azt jelenti, hogy meg kell osztani a javakat. Tehát a szeretett törvény beteljesítése, és ez az isteni dimenzió, ez a feltámadás jelen valósága a mi világunkban, hogy az ember magára nézve önkorlátozó, nem határtalanok a lehetőségei, és ugyanakkor egy közösségnek a tagja, ami pedig ezt jelenti, hogy megosztunk. Megosztunk javakat, megosztjuk az életünket. Ez azért fontos, mert nagyon érdekes, ugyan a világ ezeken a kérdéseken nem gondolkodik, különösen a felvilágosodás kora óta, hát akkor kezdődött ez a gyalázatos sor, ami elvezetett idáig, hogy az ember elveszítette az emberi arcát. Embertelen világot teremt. Nagyon érdekes, miközben a hit az távol került az emberektől, a gazdasági emberek pedig, nem régen hallottam a televízióban, arról beszélnek, hogy az emberi társadalom egyensúlya azon múlik, hogy az érdek és az érték milyen egyensúlyban van a világban? Nagyon érzik a gazdasági emberek is, akik becsületesen gondolkodnak, hogy elhatalmasodott ebben a világban az érdekeltség, az érdek, és az értékek mintha háttérbe szorulnának, és az értékek, a feltámadásra hivatkozó értékek, ezek, amikről szóltam, az önkorlátozás és a közösséghez tartozás. Keresztúton a világ. Én inkább azt mondanám, úton vagyunk, mi emberek, és ha nekünk még hitünk is van, akkor ez azt jelenti, hogy ezen az úton az Istennel járunk, és pontosan az Istennel való kapcsolatunk kitágítja a horizontunkat, sőt, fölemel bennünket, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy az ember az Isten elvárásai szerint tervezi az életét, tervezi az egymással való kapcsolatát, és ez az Isten akarta világ. Régen, ezen az éjszakán keresztelték meg azokat, akik egy hosszú előkészület után Krisztust választották. Akik egy hosszú előkészület után a keresztény közösséghez akartak tartozni. És ezt a gondolatot csak azért hangsúlyozom, mert a kereszténységünk problémája itt van. Már nem vagyunk közösség. Még azok sincsenek az esetek többségében egymással közösségben, akik egy templomba járnak. Vagy talán ezzel be is fejeződik minden nemű kapcsolatuk az embereknek. A közösség fogalma szerint egészen más. A közösség fogalmai szerint valami olyan, mint amilyen volt az őskeresztények idejében, vágyakoztak közéjük tartozni. Kívánatos volt az emberek számára, hogy ezekkel az emberekkel legyenek kapcsolatban. Bizony, emberi kapcsolataiban gyógyul a világ. Vagy pedig a tenyész életet élő ember belefullad a mindennapjaiba. Mondottam, hogy ezen az éjszakán keresztelkedtek meg régen azok, akik fölkészültek erre a közösségi életre. Ma itt a mi kicsin templomunkban keresztelés nincs, viszont mindenképpen a vízre szeretném felhívni a figyelmünket. No, nem azért, mert Magyarország vízben nagy hatalom, akár azt is mondhatnám, hogy jobban vigyázzunk a vízre is. Ilyenkor jut eszembe ilyen, hogy például Kenyában, ahol a máltai szeretetszolgálattal víztisztító berendezéseket létesítettünk, nyomortelepeken fejadaga a vízből egy embernek 4 liter. Az is szennyezett. 4 liter ivásra, főzésre, mosakodásra, mindenre. És ez is természetesen, mondom, szennyezett. Az ember, amikor ezzel szembesül, akkor csak azon döbben meg, hogy itt alattunk nem tudom hány több forrás fakad, és ömlik a Dunába. A víz minden esetre nem véletlenül a keresztség anyaga. Hiszen az ember a keresztségben nem csak megfürdik, a keresztségben nem csak megtisztul, hanem újjá is születik, mint ahogy egy jó zuhanyozás után. Hogy örül az ember? Fölfrissül. Jól esik az embernek. Vagy milyen jó, mikor egy jó hideg vizet ihat. Próbáljunk rászokni a vízre. Én sajnos a természetes vizet annyira nem szeretem. Valami kis ízesítő szívesen veszek, de ne ígyunk kólát, meg ne ígyunk ilyen bűnös dolgokat, mert önmagunkat pusztítjuk vele. Szóval a víz, ha már mi ekkora hatalom vagyunk, akkor gondoljunk arra, hogy talán a keresztség révén is nekünk küldetésünk lehet. Mint egy vízben nagy hatalomnak, hitben nagy hatalom is lehetünk, és keresztény elkötelezettségben is, magyarság tudatban is nagy hatalom lehetünk. A magunk útját járhatjuk, de közösségben mindenkivel. Most legalább azt az áldást hallgassuk meg, amit a víz áldásakor hallunk. Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelekben csodálatos dolgokat művelsz. A víz által számos tanítást adtál, hogy megértsük a keresztség kegyelmét.
A te lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, hogy a víznek már akkor megszentelő erőt adjon. Az újjászületés módját pedig a vízözön által jelezted előre, Istenünk, hogy egyazon víznek titokzatos ereje vessen véget a bűnnek, és legyen az erényes élet kezdete. Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a vörös tengeren Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló néped a megkereszteltek előképe legyen. Szent fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szent Lélek ereje, majd midőn a kereszten függött vérrel együtt oldalából víz fakadt. És feltámadás után tanítványainak parancsba adta, menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Istenünk, tekints egyházadra, és jóságod nyissa meg számára a keresztség forrását. A Szent Lélek adja meg ennek a víznek egyszülött fiat kegyelmét, és az ember, akit képmásodra alkottál a keresztség által, az ősbűn szennyétől tisztára mosva, vízből és Szent Lélekből új életre szülessék. Köszönjük meg a keresztségben kapott új életünket, és fogadjuk ennek a megszentelt víznek a kegyelmi erejét. Álljunk föl! Kenyeret adtál nekünk, alleluja. Könyörögjünk. Úristen, ki nekünk az oltári szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad, engedd kérünk szent tested és véred titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, köszönöm az együtt ünnepelt napokat, nagy csütörtököt, nagy pénteket és ezt a mai estét. Úgy gondolom, hogy ezek keresztény életünknek emelkedett pillanatai lehetnek. Szeretnék hinni abban, hogy mindenki valamit megsejtett az Isten titkából, hiszen minden egyes ünneplésnek ez ad létjogosultságot. Különben beleesünk abba a hibába, amiben a hitetlenek, hogy a kereszténység valamilyen fajta múltbéli kuriózum, a kereszténység és a vallás a civilizációnknak az alapja, a civilizációnknak a kötőszövete. Ma úgy tűnik, hogy ezt az alapot bombázzák, és ezt a szövetet tépdesik, kétségvesve kapaszkodunk az Isten után, akik hiszünk benne. Kívánok mindenkinek nagyon szép ünneplést, ma este jó étvágyat a húsvéti vacsorához, holnap békés, boldog együttlétet a családban, egyébként holnap reggel a gyerekekkel különösképpen is szeretnék együtt lenni, amikor tojást törünk. De mindenkit várunk holnap is a szentmisére. Ugyan a mai ünneplés már minden pótol, de hát nem méricskélünk, hanem ünnepelünk, és azt hiszem, hogy ez csak nagy lelkűen lehet tenni. És holnap után, húsvét hétfőn is reggel lesz még egy szentmise 9 órakor. Még egyszer a Szentatya gondolatához is kapcsolódva, aki azért imádkozott, hogy a közöny szűnjön meg a világban. Ebben a húsvéti üzenetben én egy máltai hirdetésre, pályázatra hívtam fel a figyelmet, mely szerint egy metró aluljáróban, egy üres, csúnya szürke falra egy fontos üzenet, a társadalmat érintő üzenet meghirdetése volt, és egy fiatal egyetemista fiú nyerte, egy soproni egyetemista, aki ezt iratja velünk föl erre a falra. Próbálom szó szerint olvasni, nehogy elhibázzam. A következő lépés az evolúcióban a segítségnyújtás. Kívánok mindenkinek érzékeny lelkületet emberi kapcsolatainkban. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja.
Istennek legyen hála, alleluja.